Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, hvg.hu közeleti podcastja. Gergely Mártonnal fogok arról beszélgetni, hogy elkezdtek szisztematikusan mindent betiltani ebben az országban. Én Tóth Richárd vagyok, és nem meglepő módon mindenketten a HVG munkatársai vagyunk. Kicsit olyan érzésem van, mint amikor az államszocializmus idején a 3T idejéből a tűrt, támogatott és tiltottból most a tiltott került előtérbe, ugyanis nem elég, hogy a hajléktalanságot, mint olyat megpróbálják betiltani, vagy legalábbis szem elől eltüntetni, de Lázár János betiltja a dohányzást, be fogjuk tiltani a netes zaklatásokat is. Ezt fogjuk átbeszélni Marcival.
Igen. Melyikkel kezdjünk?
Kezdjünk a hajléktalan vegzálásokkal. Most, amikor mi beszélgetünk pénteken délután, akkor elkezdődtek a fővárosban is azok a perek, amelyeknek a végén figyelmeztetésben részesítik a hajléktalanokat. Viccesen. A szomorú dolgok vicces része az, hogy ezt valaki úgy fogalmazta meg, hogy futószalagra állították a hajléktalan pereket. Az is nonsens egyébként, hogy ezt a szót elkezdtük használni.
Hát igen, ugye ennek az a vége, hogy belenyomjuk a eddigi szürke zónából a fekete zónába a hajléktalanságot. Tehát, hogy azzal, ha kriminalizáljuk, akkor nyilván aki az utcán él, az nem tud más lenni, mint visszaeső utcán élő, hiszen nem lesz attól fedél a feje fölött, hogy a bíróság elítéli őt. Vagyis egyre súlyosabb pénzbüntetéseket és egyre súlyosabb következményeket kell, hogy elviseljen, ami azt jelenti, hogy egy idő után vagy végképp belecsúszik egy olyan környezetbe, ahol még emberileg is kiszolgáltatottabb, egészen elképesztő dolog, de kiszolgáltatottabb annál, mint hogy a vérmezőn aludjon a kettes metrónak valamelyik hőkifújókája mellett. Ennél is kiszolgáltatottabbá válik, hogyha valahogyan kitolja ezeket az embereket az állam olyan helyekre, ahol bandák és szervezett bűnözés és halvilági arcoknak a teljes kiszolgáltatottjává tudnak válni, rabszolgájává másoknak.
Tehát, hogy ugye ez az a szituáció, amikor börtönbe kerülnek és elzárásra büntetik őket.
Nem csak az, tehát hogy ha megtanulja a hajléktalan, hogy hol éri őt vegzálás és hol nem, akkor elkezd nyilván visszapúzódni azokra a területekre, ahol nem. Viszont minél kevésbé van szem előtt, annál könnyebb, borzalmas helyzetüket kihasználni, akármire. És ugye itt pontosan tudjuk a pszichopata hajlamú emberek által elkövetett hajléktalan gyilkosságok sajnos jellemzőek, nem csak Magyarországra, épp ebben az évben is volt hír erről, amikor egy fiatal kölök két hajléktalan ölt meg valamelyik vidéki városunkban. A másik oldalon pedig belekerülhetnek egyszerűen olyan helyzetbe, hogy ahova vissza tudják húzni magukat, az valakinek a területe, aki valahogyan őket a jelenlegi helyzetnél is jobban kizsákmányolja. Egyszerűen az történik, hogy a társadalom viszonylagos közönye mellett ezeket az embereket kitaszített, hogy végképp kilökik azok közül, akikre Magyarországon az alkotmány, a törvények, a bíróságok vigyáznának, hogy védenék őket. Ugye itt az a helyzet, hogy egy ilyen laza mozdulattal mindig túllépünk azon, hogy hát senki nem akarja, hogy legyenek hajléktalanok. Hát mi sem akarjuk, hogy legyenek hajléktalanok. Csak a hajléktalanság elkerülésének vannak szociális és gazdasági lépései, már pedig ezeket szisztematikusan kerüli az Orbán kormány. Nem történik meg a nyugat-európai nagyvárosokban, amiket a migráns pokolnak szoktak hívni, de a német nagyvárosokban eszméletlen sokat beszélnek például az albérleteknek a megfékezéséről. A Magyarországon az elmúlt 5 évben az albérletárak 2,5-szeresére nőttek, miközben tudjuk, hogy az albérlet áraknak közvetlen összefüggése van a hajléktalanság számával. Kettő, nem épít bérlakást az Orbán kormány, nincsenek bérlakásépítési programok, amelyek megint meg tudnák védeni azokat a leggyengébbeket és legkiszolgáltatottabbakat, hogy tovább lecsúszanak. Tehát, hogy miközben gentrifikálódik, tehát gazdag emberek tömegével töltődnek föl menővé váló budapesti kerületek, toljuk kifele a problémát a szélekre, kitolt problémából meg utána keletkeznek a hajléktalanok. És utána ebből az egészből azt a következtetést vonjuk le, hogy akkor kriminalizáljuk őket. Itt azt kriminalizáljuk, vagy azokat az embereket kriminalizáljuk, akik a saját tehát teljes szociális jégszívűségünk sodort az utcára.
És mindezt úgy, hogy ahogy te is említetted, a legkiszolgáltatottabb rétegekkel szemben azt érzem, hogy mindig van itt egy ellenségkép. Korábban voltak a menekültek, ez 3 év alatt eljutott odáig, hogy az óriás plakátokon túl ma már egészen egyszerűen tényleg azt kellene, nem kellene, de hogy csak akkor látnánk a fővárosban menekülteket, hogyha valaki lemenne a déli határszakaszra, ott jó sokat várna, megtöltene egy buszt és felhozna, hogy erre egyébként volt példa a keleti pályaudvarnál, de hogy megtalálta a rezsim egy talán még tőlük is kiszolgáltatott, vagy legalább olyan kiszolgáltatott társadalmi csoportot, a hajléktalanokat, akiknek az eltüntetésével azt tudja demonstrálni ez a hatalom, hogy ők megvédik az embereket, a fertőzés veszélytől, a járvány veszélytől, azért ezek a matracok, ezek a ruhák, amit használnak a hajléktalanok, természetesen fertőzés veszélyhez hordozzák magukban ezt a veszélyt, de azt üzenik, hogy
hát igen,
ha eltüntetik ezt szem elől, akkor egyrészt megvédenek minket tőlük, másrészt meg mindenek után azt kommunikálják, hogy ezeknek az embereknek lehetőségük lenne bemenni szállóra, egy óriási zárójel az, hogy miért nem mennek be egyébként ezekbe a szállókba, de hogy még gondoskodik is róluk, szóval valahol egy ilyen büntető paternalista államhatalommal állunk szembe egyébként, én ezt érzem.
Hát igen, ugye nincs elég hely a hajléktalan szállókon, ez az egyik probléma. A másik probléma az összes civil egy jó részének a gyávasága, és itt most kivétel erősíti a szabályt, vannak fantasztikus civiljeink, akik fantasztikusan segítik az utcán élőket. De amikor a máltai szeretetszolgálat második embere azt találja mondani, hogy télen a hajléktalan kérdés átpolitizálódik, akkor tényleg ököllel tudnám verni a saját arcomat. Tehát nem átpolitizálódik a hajléktalan kérdés, hanem átfagy. És a magyar kormány nem arra fordítja az energiáját, hogy ez ne történjen meg, hanem arra fordítja az energiáját, hogy ne lehessen megtudni, hogy statisztikailag hány ember fagyott meg Magyarországon. Miközben ez a kormány rezsicsökkentésről hadovált éveken keresztül, közben ez a kormány tétlenül figyeli, hogy a legtöbb fagyhalál egyébként 4 fal között éri az embereket. A magányos, a fűtésre nem elég pénzzel rendelkező emberek azok, akik a hajléktalanok mellett nagyon-nagy arányban Magyarországon megfagynak, és akkor még nem beszéltük a műanyagok elégetése és a borzalmas fűtőanyagok elégetése miatt bekövetkező füstmérgezéses balesetekről. Tehát itt azért arról beszélni, hogy hogyan lenne fertőzni, tehát a fertőzés veszély egy nem valós veszély. Azt gondolom, hogy itt ennél sokkal cinikusabb és sokkal kellemetlen dologtól védi meg az állampolgárok egy részét a magyar kormány, egyszerűen a látványtól. Egyszerűen attól, hogy ő kellemetlenül érezze magát ezeknek az embereknek a társaságában. Ez nagyon nehéz. Ez tényleg nagyon nehéz. Lépjünk is tovább talán a fundamentára, melyen azt nem figyeltem annyira, ott szerinted miről van szó?
Pont miközben beszéltél, akkor írtam fel magamnak kapszulokkal, hogy lakást akarék, és ugye itt egy olyan dolog, amit betiltottak, és nem mondtam a felkonfban, hogy betiltották az öngondoskodást. Betiltották azt, hogy neked csak akkor lehessen reális esélyed saját lakáshoz jutni, ha már egyébként beszéltünk az albérletekről is, döbbenet, hogy egy normális albérlet a fővárosban, és nem a 13., nem az 5., és nem az ilyen frekventált kerületekben is egyébként 100.000 forint fölött kezdődik, de egyébként a szoba is 40-50.000 forintnál van. Szóval ezzel a lakástakaréknak a kivéreztetésével és ennek az egész rendszernek a beszántásával afelé próbálják terelni az embereket, hogy neked csak akkor járjon pénz, hogyha három gyereket szültél családban, és akkor a csokot, amit egyébként ígérik, hogy átszabják, de annyi mindent ígértek már. Szóval egyre távolabb kerülünk attól, hogy valaha saját lakása legyen a pályakezdő fiataloknak, vagy egyébként a nem is annyira fiataloknak már. Ez az egész intézkedés számomra ezt üzeni, és igen, azért ilyen keserű ez a dolog, a hajléktalan kérdés azért, mert egy végtelenül embertelen és a keresztény demokráciával köszönő viszonyban sem lévő intézkedés, úgy globálisan, ez pedig a személyes keserűség is szól belőlem, nem titok. Azzal együtt, hogy egyik esetben sincsenek tömegek az utcán, nincsen demonstráció azért, mert ezek az emberek tényleg halálra fognak fagyni, és nincsen demonstráció azért, mert kezdik el lehetetleníteni egy egész generáció jövőjét.
Hát illetve, ugye ha jól értem, akkor itt nem csak tűrt van, itt van támogatott is. Itt van egyetlen egy támogatott világkép, ez a nagy családos családmodell, gyűrűkkel a szülők kezén, amelyre a közös 10 milliónk pénzétből rendkívül sokat áldoz az a kormány, miközben semmi pénzt nem ad azoknak, akik nem ezt a családmodellt, nem ezt a jövőképet választják maguknak. Nem ad semmit azoknak, akik úgy döntenek, hogy gyerektelenül szeretnének élni, nem ad semmit azoknak, akik úgy döntenek, hogy szingliként szeretnének élni, és nem ad semmit azoknak, akik úgy döntenek, hogy egyrészt kevesebb gyereket válnak, vagy pedig saját nemű párkapcsolatban akarnak élni. Márpedig itt mindannyiunk pénzét összesöpri az állam, és utána megmondja, hogy melyik állampolgára él megfelelő célú életet, és melyik állampolgára nem él megfelelő célú életet, és addig, ameddig ezt mondjuk tette hagymázas mondatokban, addig is szerintem kirekesztett másokat, de amikor elveszi az egyiknek a pénzügyi lehetőségét, hogy a másiknak odaadja, akkor ezen tovább lép.
Nekem egyébként semmi bajom azzal, hogyha valaki azt tűzi ki célul önön magának, hogy házasságban az Orbán Viktor által felvázolt három gyerek mellett képzeli a saját jövőjét.
Persze, ugye ez magától értetődő, tehát mielőtt itt bárki elkezdene azon gondolkodni, a HVG megengedi, hogy valaki nagycsaládos legyen, persze, mindannyian szeretjük a nagycsaládos embereket, meg egyébként a meleg párokat is, sajnálom, milyenek vagyunk.
De, hogy igen, csak nekem azzal van itt a problémám, hogy megint maradunk abban a posványban, és abban az ölben, amit régen atyának hívtak, vagy ezt régen megszemélyesítette Kádár János, aki gondoskodott azokról, akik kiegyeztek vele, és az öngondoskodás szemernyi lehetősége sem volt felvillantva a fiatalok előtt. Most már, hogy leomlott a berlini fal, és átvágták a határokat Ausztria és a nyugat felé, mint hogyha egy helyben topognánk, és ami miután elvették a magányugdíjpénztári megtakarításokat, most még ezt az egyébként nem nagy összeget, mert a legtöbben ugye havi 20.000 forintot fizettek be, évvégén járt ehhez 72.000 forintos állami hozzájárulás, majd a végén egy kedvezményes hitelfelvételi lehetőség, amit lakásvásárlásra vagy felújításra, Bánki Erikkel vitába szállva nem szaunára és nem bedencére költöttek az emberek, tömegével korszerűsítették az emberek úgy a házukat ezzel, hogy például beszigetelték, a amit egyébként nem támogat az állam, pedig EU-s pénzek eurómilliói lehetnének lehívhatóak erre, nyilázárókat cseréltek ki, vagy tényleg próbáltak maguknak venni egy saját lakást, kitalálták ezt 5 évvel előre, és megtervezték a saját jövőjüket. Ezt a jövőtervezést lehetetlenítette el most a kormány.
És hát ugye használja ugyanezt a trükköt, mint amit most Lázár János kitalált. Mondjuk, hát ő egyébként a vicc figurájává válik a magyar politikának, tehát hogy mondjuk én mindig is szerettem azt, amikor benne láttuk meg azt, hogy úristen, itt valamilyen kihívó lehetséges, meg nem tudom, hiszen ehhez mind a bátorság, mind a vízió, mind a gerinc, mind a tiszta kéz hiányzott valószínűleg Lázár János részéről. Ugye ő meg megpróbálja most betiltani majd felmenő jelleggel a dohányzást. Ugye ez egy olyan kérdés, ami az álszentségnek a csúcsa. Azt hiszem, hogy a
Fidesz... Már Lázár János személye is egyébként az álszentségnek a csúcsa.
Hát a Fidesz kormány azt gondolom, hogy joggal és helyesen bevezette egyébként Európa egyik legszigorúbb nem dohányzók védelméről szóló törvényét, amikor a munkahelyeken belül zárt térben sem lehet kijelölni dohányzásra helyet, tehát kizárólag kint lehet dohányozni. Ez egy olyan szabály, ami sokakat véd. Én dolgoztam olyan munkahelyen, időben dohányosként is, szerencsére ez elmúlt, ahol valójában az volt, hogy a dohányosok nagy száma belekényszerítette abba a nem dohányzókat, hogy nikotinszagú helységekben legyenek értekezletek, hogy ott legyen a kávézás, hogy ott legyen a szociális élet. Az, hogy ez nem csak a vendéglátóipari helyeken, de a munkahelyeken is megszűnt, azt hiszem, hogy előrelépés. Ezt lehet látni, hogy van rá lehetőség. Ugyanez az előrelépés zajlik egyébként, amikor a márkáknaktól megpróbálják elvenni lépésről lépésre az egyéniség és a lazaság és a coolságnak a látszatát. És ezeken az útvonalakon lehet tovább lépni, lehet a jövedéki adóját emelni, és valahogyan átláthatóvá tenni, hogy mire költik ezt a plusz pénzt. Szerintem a kormánynak, az államnak joga van egészségtelen viselkedéseket bizonyos szempontból és bizonyos mértékben szankcionálni, mint például amilyen a dohányzás, egyébként ilyen lenne az alkoholfogyasztás is, amelyeknek a jövedéki adóját lehetne jelentősen emelni, és ezzel megváltoztatni azt, hogy mennyire hozzáférhető ez a termék. Ez egyébként például pont Skandináviában az alkoholfogyasztással megtörténik, ahol nagyon nagy plusz adókat terhelnek az alkoholra, és folyatják ezt utána társadalmilag hasznos célra, mondjuk oktatásra. Ezt Magyarországon is meg lehetne tenni. Tehát, hogy az legyen Lázár János válasza, hogy 2020 után, aki születik, az majd legálisan nem vehet dohányt, miközben az egy nappal korábban születő még vehet dohányt, az egy olyan kicsúfolása a jognak, olyan kicsúfolása az észszerűségnek, és olyan megvalósíthatatlan, ami tényleg csak egy ilyen harmadrangú politikusnak a szájából hangozhat el.
Hát de egészen lefordítva ezt a hétköznapokra, ez azt jelenti, hogy ha valamit kitalálunk fönn, mert azért legyünk benne biztosak, hogy ezt nem Lázár János találta ki, akkor a megoldás az, hogy betiltjuk. Vagy ellehetetlenítjük, vagy megszüntetjük, vagy törvényi erővel olyan gátat vetünk neki, hogy eddig is ne tovább.
Hát majd utána, amióta már nem kerestünk rajta. Tehát, hogy ugye 2038-ig a bizniszünk, ami a saját zsebben cseng, az addig biztosított. Majd akkor, tehát, hogy szereti Lázár János számolgatni, hogy hány éves lesz ő akkor, amikor Orbán Viktor talán nyugdíjba vonul. Ezt nem én mondtam így, hanem ő mondta, hogy én még 20 év múlva is még csak, nem tudom, 64 éves leszek. Lázár János, amikor már nem tud keresni a Sánta nevű barátjával együtt a dohánypénzekből, akkor már ő is nyugdíjas korú lesz, tehát addigra valószínűleg már összevadászta magának azt, amit össze akart vadászni. Ilyen téren is, hogy úgy mondjam, a nagyvonalúságnak és a saját magad előnyeinek és föladásának olyan fajta iskola példája ez a felvetés, ami megint jól mutatja Lázár János teljes karakterét. Én azt gondolom, hogy egyébként ez egy személyes ötlet, mert sikerült, tehát hogy fél év hallgatás után beszélgetünk Lázár Jánosról.
Én Lázár Jánosról egyébként bármikor nagyon szívesen beszélgetek, már csak azért is, mert az az út, amit ő bejár, az valamilyen egészen extrém politikai túlélésre való berendezkedés. Én csak azt mondtam ezzel, hogy nem ő találta ki, lehet, hogy az ő fejéből pattant ki, mint hogy Zeus fejéből is pattannak ki dolgok, de hogy ez nem egy ilyen one man show. Ezelőtte Orbán Viktorral szerintem jó eséllyel egyeztetve volt, viszont az, hogyha te mondtad, hogy valaki 2020. január 1-én születik, akkor nem vehet cigarettát, aki pedig 19. december 31-én ő vehet. Hát ez, és egyébként nem veszi paripám a Kádár nosztalgia negatív előjellel, de hogy ez megint azt a világot fogja újra előtérbe hozni, hogy akkor a pult alól majd megoldjuk okosba.
Látod a nyugdíjas dílereket az iskolák előtt?
Nem, én látom azokat a... Egyébként most is vannak ilyen dílerek, akik az iskolákat cserkészik be. Ők a könnyű drogokkal kereskednek, és szerintem inkább rájuk kéne figyelni a rendőröknek, nem pedig a Blaha aluljáróban alvó hajléktalanokra. De bemegyek a dohányboltba, vagy bemegy az egy olyan ember, aki 2020. január 1-e után születik, és már nagykorú, nem is kell nagykorúnak lenni, és összekacsintanak, és pult alól kap egy cigarettát, vagy megkér valakit, hogy menjen be, hogy nem ez a megoldás arra, hogyha én vissza akarom szorítani az egyébként a vezető halálokok között lévő, arra visszavezethető dohányzást. Ez ugyanolyan az ostoba jogalkotás iskola példája, mint egyébként a hajléktalanok és a lakástakarék. De hogy saját magunkat lovaljuk bele abba, hogy a hosszú hétvégének úgy menjünk neki, vagy úgy legyünk benne, amikor már minket hallgatnak, hogy nincsen jó hangulatunk.
Volt még egy tiltás, amit meséltél, és az a felvezetőben, és az pont nem tudom, hogy miről van szó.
Ami?
Volt három tiltást mondtál. A dohány, a hajléktalan, és?
A lakástakarékot írtam közbe.
És?
Ami kimaradt, az nem jut eszembe egyébként, de amit be akarnak tiltani, hát az folyamatosan a kultúrkonf az zajlik, és most jut eszembe Ady Endre. De ne is nyissuk ki ezt a topikot, hanem mert hogy tervezünk egyébként a kultúrkonfról egy külön fülkét, meghívott vendégekkel. Inkább te mesélj arról, hogy a hét elején te milyen tanulmányúton voltál?
Igen, hát a hét elején Bécsben voltam, mert a HVG-vel megpróbálunk valamifajtaképpen kiemelten foglalkozni azzal a lázadás évének láttatott, Orbán Viktor által lázadás évének láttatott helyzettel, ami voltak éppen a populista erők európai megerősödése. És ez a helyzet nem csak Magyarországon beszélt téma, de beszélt téma Franciaországban, Németországban, az egész kontinensen. Itt viszont összeállt hat médium, többek között a Gazetta Viborcsa Lengyelországban, illetve a Liberation Franciaországban, egy Tageszeitung nevű újság Németországban, a Falter Ausztriában és az Internationale Olaszországban, hogy megpróbáljuk ezt a helyzetet és a jövő májusig tartó politikai harcot valahogyan megírni és abban a nemzetközi összefüggésében láttatni, amiben ez mozog. Mert ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy ezek a mozgalmak egymástól lesik el az eszközöket. Ellesik azokat az eszközöket, amiket még ellenzékben alkalmaznak arra, hogy a híreiket, az alternatív tényeiket az emberekhez eljuttassák, és utána, ha a hatalom közelébe kerülnek, vagy a hatalomra jutnak, akkor nagyon gyorsan elkezdik másolni azt, hogy egy másik országban mi az, ami bevált. Ebben sajnos Magyarország élharcos, mert Magyarországon sok minden Orbán Viktornak már bevált, már bebizonyította, hogy meg lehet úszni az Európai Unión belül nagyon sok olyan lépést, ami visszabontja a demokráciát, ezért Magyarország ebben kiemelt szerepet kap. Ugyanakkor ebben az együttműködésben lehetett látni, hogy mennyire nem egyedülálló az, hogy politikai pártok, ha nekik valami kellemetlenné válnak, válik, akkor sorost kiáltanak, akkor pedofiloznak, buziznak, migránsoznak, egyáltalán nem különálló dolog, hogy a Fidesz kitilt sajtótermékeket a sajtótájékoztatóiról, a különböző eseményeiről, tehát, hogy az egész helyzet, ami Magyarországon zajlik, az egy európai trendbe illik. És most az első ilyen cikkünk arról szól, hogy hogyan építi ki ez a populista jobboldal a médiáját. Egyébként érdekes volt, mert ott az osztrák társ szerkesztőségben részt vehettem a Falternek a fülkéjének a fölvételén. Tehát most a hallgatók számára talán, ha rögtön meghallgatnak minket, akkor szombaton egyszerre a HVG és a Falternek is a podcastjának a vendége lehettem, ami nagy megtiszteltetés, és hát a Faltertől tanultam is valamit, hogy egy kicsit koncentráltabban zárjuk mostantól a beszélgetéseinket.
Így van. Hónapok óta fut a Legyen Világosság kampányunk a HVG heti lap címlapján, illetve online is elindítottunk egy pártoló tagsági kezdeményezést. És hát innentől kezdve a fülkében mi is arra kérünk mindenkit, hogy azzal együtt, hogy mi hétről hétre leülünk és beszélgetünk, hol Marcival, hol pedig különféle szakértő vendégekkel elkészítjük ezt az adást. A visszajelzések alapján nem csak mi elvezzük azt, hogy itt lehetünk, hanem a hallgatóknak is tetszik ez a néhány 10 perces beszélgetés. És ezért arra kérünk mindenkit, hogy ha teheti, akkor vegye meg a HVG heti lapot, vagy online a tagság.hvg.hu oldalon támogassanak minket. Ez azért fontos, mert egy tök cool közösséghez lehet tartozni, HVG-snek lenni egyébként nem csak nekünk újságíróknak jó, hanem az olvasóknak is, és ezzel lehetőséget kapunk arra, hogy továbbra is olyan minőségi tartalmakat állítsunk elő, mint eddig. Köszönjük szépen!
Köszönjük!